Tehát János Evangélium 8. rész 1-től 11. versig olvasom. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére, jó reggel azonban ismét ott van a templomban, és az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondák néki. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával ír vala a földre. De amikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondanékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván ír vala a földre. Azok pedig ezt halván, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki. Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott te téged? Azt pedig mondta, senki, Uram. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálát adunk a te kegyelmedért. Köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy személyesen hozzánk szólhat nap mint nap a te ígéd. Köszönjük, Uram, hogy a Biblia nem egy olyan könyv, amely megirattatott, és érdekes történetek vannak benne, nagyon jó erkölcsi gondolatok, hanem közvetlen, személyesen nekünk szóló, aktuális üzenet, amelyet az élet mindennapjain tudunk használni. Kérlek téged, Uram, áld meg igét szólóját, segíts, Uram, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni a te üzenetedet, és hálát adok neked azért, hogy a te igéd élő és ható. Képes arra, hogy a mi lelkünkkel beszéljen, hogy fölismerjük azt, hogy mi az, amit te szeretnél nekünk üzenni. Segíts, hogy megnyissuk a szívünket a te igéd befogadására. Amen.
Jó. Ma délelőtt, az, hogy ez egy évnyitó Isten tisztelet, arról gondoltam, hogy jó lenne egy kicsit beszélni arról, hogy mit jelent egy új kezdet, és hogy hol látjunk egy új kezdet különböző helyeken, különböző helyzetekben a Bibliában, de először egy kicsit gondolkodunk a mi életünkről, hogy milyen helyzetek hoznak egy új kezdet. Párszor az életemben költöztem, és kétszer költöztem egy olyan helyzetbe, amikor egyszer egy egész új lakótelep készült, és akkor, amikor mi oda költöztünk, nem csak mi oda költöztünk, hogy rajtunk kívül kb. 60 család oda költözött. És akkor egy új kezdet volt mindegyik családnak, és valahogyan volt lehetőség megismerni más embereket, ahol oda költöztünk, és közösen szervezni programokat, egy új kezdet volt. Egy pár évvel később újból költöztünk, és egy olyan részre költöztünk, ahol szinte sok új ház egyszerre épült, és egy rövid idő alatt 20-30 család oda költözött arra a város részre, és egy újból egy ilyen lehetőség volt egy új kezdetre, új kapcsolatokra. Amikor beszéljünk az iskoláról és az iskola kezdetről, az ember kerül egy új iskolába. És akkor van egy új kezdet, egy új lehetőség, új emberekkel együtt van ott az iskolában. És akkor az a kérdés, hogy hogyan megy ez az új kezdet? Vagy vannak olyan helyzetek, amikor az embernek van egy új kezdete, mert valaki, aki nagyon közelt állt hozzá, meghal. És akkor kell folytatni az élet, de egy új helyzetben van egy új kezdet. Vagy van egy olyan helyzet, amikor az ember szembesül egy új időszak az ő életében. Az Augustin, akiről a Józsi most beszélt, akkor most az, hogy ez a betegségével kell együtt élni. Most egy új időszak kezdődik az ő életében, és nem lesz egy könnyű dolog, de valahogyan az ő feladata lesz most élni ezzel az új helyzettel. Amikor jön egy új helyzet, valahogyan én azt láttam, hogy jön egy új lehetőség. Túl gyakran mi azt mondjuk, hogy van egy új helyzet, és inkább ezt nézünk, mint egy probléma, mint egy negatív dolog, de van egy másik oldal, amikor jön valami más, akkor tudunk látni azt, hogy ez egy új lehetőség. Vannak olyan tévéműsorok, amikor van van az egyik műsor neve a nagy átalakítás. És valahogyan behoznak egy embert, amikor behoznak azt az embert, az az ember kb. 150 kiló, és akkor csinálnak ezt és azt és ezt vele, és utána 75 kiló. Ez egy új kezdet. Vagy az, hogy gondolkoztam, hogy hozom a képeket, hogy hogyan nézed ki előtte, és hogyan nézed ki utána. Ezt csinálnak a kilókkal, ezt csinálnak a frizerával, hogy az első, én meg vagyok győződve azt, hogy nagyon erőfeszítés kell ahhoz, hogy az ember olyan csúnyán néz ki, mint néz ki az első képben. Dolgoznak azon, hogy minél rosszabb legyen, és utána megy a fodrászhoz, és akkor kijön az zsíros egyenes hajból lett valami, ami teljesen gyönyörű. Egy átalakítást. Vagy ugyanazt csinálnak egy lányal, amikor az arcfestéssel, hogy valahogyan az első képben van egy olyan sápat fehér arc, semmit nincs kiemelve benne, és akkor jön a festék, és akkor teljesen más. Ezek a külső változásokról beszélnek. És mi egy olyan társadalomban éljünk, hogy nagy hangsúlyt teszünk arra, hogy legyen egy hatalmas, nagy, külső változás. De amikor mi nézünk a Bibliában beszélünk egy belső változásról. Ha olvasunk az Ószövetségben, az Ezékiel könyvében, a 36. rész, a 26. versben a kövek között olvasunk. Itt azt olvasunk, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok beletek. Eltávolítom testedből a kőszívet, és hús szívet adom nektek. Arról van szó itt, hogy Isten azt mondja, hogy ő ad az embernek egy új szívet. Én csak egyet hoztam magammal, én egy kördarabot hoztam magammal, esetleg így néz ki az ember szíve, ha az egy körszív. És ha mi nézünk egy kördarabot, mi azt látjuk, hogy egy kördarab hideg, mi azt látjuk, hogy egy kördarab kemény, és mi azt mondjuk, hogy ebben nincs élet. És valahogyan ez a példa az Ószövetségben próbál ezt mutatni nekünk, hogy az átlag emberben ilyen az ő szíve. Az ő szíve olyan kemény és olyan hideg, mint egy kördarab. És az érdekes, hogy ha van ez a kördarab, ha én levenném az óvoda szintre, és fölkapcsolném a sütőt, és berakném ezt a kördarab a sütőbe, akkor egy idő után ez a kördarab felmelegszik. És akkor azt mondjuk, hogy nem hideg. De az érdekes, ha mi kiviszünk azt a kördarab a sütőből, egy kördarab nagyon gyorsan kihú. Nem marad benne azt a meleg. És néha én azt látom, hogy mi próbáljunk egy megoldást, hogy mi próbáljunk egy megoldást egy kemény szívvel. Mi próbáljunk valami segítséggel melegíteni azt. Mi próbáljunk valahogyan puhítani azt. De ezt nem lehet csinálni egy kőszívvel. Lényegében azt lehet mondani, hogy egy szívműtét kell. Szükség van arra, hogy az ember kap egy új szívet. Én az életemben nem láttam szívműtétet, de az egyik, amiről meg vagyok győződve, amikor van egy szívműtét, A beteg ember nem végzi meg a műtét, hanem szükség van arra, hogy egy külső ember arra segítséget. És valahogyan azt kell látnunk, hogy ez a helyzet velünk, amikor mi kapunk egy új szívet. Mi nem tudunk adni saját magunknak egy új szívet, hanem az új szív valami, amit Isten ad. És én úgy érzem, hogy az új szövetségben, a felolvasott igében egy nagyon jó példa nekünk, hogy Isten hogyan tud változni egy embert, hogyan tud adni egy embernek egy új szívet. A felolvasott igében találkozunk egy házasságtudor asszonnal. Nagyon sok részletet nem kapunk a történetből. Vannak olyan dolgok, ami egy kicsit furcsa benne. Az egyik, ami mindig egy kicsit furcsa volt benne nekem, hogy amikor az emberek hoztak ezt az asszont Jézushoz, azt mondnak, hogy mi találtunk őt, amikor benne volt ebben a kapcsolatban. Az én kérdésem, akkor hol van a férfi? Miért nem hoztak mind a kettőt? Miért csak a nőt hoztak? Nincs választ erre. De az egyetlen dolog, amit lehet kideríteni avval, hogy azok az emberek, akik hoztak ezt az asszonyt, a legmélyebben az ő szívükben nem volt az a vágy, hogy legyen valami igazságos ítéletet itt, hanem ők egy próbaként hoztak ezt Jézushoz, mert ők vártak azt, hogy ezzel Jézus valahogyan megbukik. Mert ebben a helyzetből nem lehet jól kijönni. Mert ha Jézus azt mondta volna, hogy igen, lehet kövezni őt, akkor egyből jön az ítélet, akkor eddig te beszéltél a szeretetről, hol van a szeretet? Ha Jézus viszont azt mondta volna, hogy nem szabad kövezni őt, akkor azt mondta, hogy nézd, de Jézus nem fogadja el az ószövetségi tanítás. De Jézus nagyon bölcs volt ebben a helyzetben, és ő valami egészen más csinált, valami, ami teljesen váratlan volt, amikor föltették ezt a kérdést neki. Először, amit ő csinált, az volt, hogy csak csendben lehajolt, és amikor csendben lehajolt, akkor kezdett rajzolni valamit a földben. Mi nem tudjunk, hogy mi az, amit ő rajzolt, de ő rajzolt. És egy idő után ő fullalt. És akkor, amikor ő fullalt, ő azt mondta, hogy az az ember, aki bűntelen, azt lehet dobni az első követ. És ahogyan olvasunk itt, azok az emberek, akik ott voltak, szép lassan kezdtek elindulni. Az elsők, akik elindultak, az idősebbek voltak. Megint mi nem látjuk pontosan, miért volt ez a sorrendben, de lehet gondolni azon, hogy azok az idősebbek hamarabb rájött arra, hogy ők nem tudnak dobni a követ, mert ők nem büntelenek. Mindenki elment, és az asszony ott maradt. És amikor ez történt, Jézus beszélt vele, és Jézus a követ között mondott neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus azt mondta a nőnek, hogy én se ítélem meg, én megbocsátom. Én egy új lehetőséget adok neked. Én egy új kezdet adok neked. És akkor a nő kellett dönteni. Mi többet nem tudjunk, hogy mi történt vele. Mi nem tudjunk, hogy ő hogyan élt ezzel az új lehetőséggel. De az, hogy Jézus kész volt adni az új lehetőséget neki, az biztos. És az az érdekes, ahogyan Jézus mondja ezt, és más helyen, több helyen, mindez Ószövetségben, amikor valaki valami tesz, ami bűn volt. Amikor Isten megbocsát az ember bűnét. Akkor ő azt mondja, én teljesen letörlöm. Én teljesen elfelejtem azt, amit tettél. A zsidókhoz írt levél a 8. részben, a 12. vers idejéz az Ézsaiásból az író, és azt mondja, bűneikről nem emlékszem még többé. Ő azt mondja, hogy ő nem emlékszi arról a bűnről. Más szóval ő elfelejti azt. Én kezdem gyűjteni otthon az évek folyamán a régi számítógépjeimból azok a régi merev lemezek. Mert mindenki azt mondja nekem, hogy Monty, nem lehet letörölni az információ, ami van egy merevlemezen. Lehet próbálni, letörölni, lehet ráírni, de még mindig valahol egy ügyes ember tud találni azt az információ, ami rajta van. Az információ mindig ott marad egy merevlemezen. Isten más, mint egy merevlemez. Mert Isten azt mondja, hogy ő elfelejti a bűn. Ő tovább nem emlékszi arra a bűnre. Isten az, aki letisztítja, és egy teljesen új lehetőséget ad. És Isten kész adni ezt a lehetőséget bárkinek. Ő kész volt adni ezt a lehetőséget a házasságtörő asszonynak, de a házasságtörő asszony az csak egy példa. Mindnyájunk tudnunk tenni saját magunkat ebbe a történetbe, azzal a bűnnel, ami van, vagy volt a mi életünkben. És Jézus azt mondja, hogy ő kész megbocsátani minket, és ő kész elfelejteni azt a bűnt. Az, hogy ő kész elfelejteni, lehetséges, hogy azt nem jelenti szó szerint, hogy ő nem tud róla. Mert legalább, mint emberek, van olyan dolgok, amit mi nem tudunk elfelejteni. Van valami, ami történik az ember gyerekkorában, és az még mindig ott marad benne. Valami, ami nagyon fájdalmas volt, vagy nem tudok elfelejteni azt. De vannak olyan, amikor van valami egy kapcsolatban. Amikor az egyik ember bánt a másik embert. Amikor történik valamit egy kapcsolatban. Ami fájdalmat okoz a másik embernek. Ez lehet a házasságban, de ez lehet bármilyen kapcsolatban. Amikor ez történik, a kérdés az, hogy mi képesek vagyunk-e elfelejteni azt. És hangsúlyozom azt, hogy itt az elfelejtés nem jelenti azt, hogy nem jut az eszembe, hanem az elfelejtés jelenti, hogy én, amikor az az eszembe jön, én nem fogok tartani azt, és nem fogok emlékezni arról a és nem fogok engedni, hogy az tovább befolyásol az én kapcsolatom azzal a másik emberrel. Nagyon érdekes képek van az Ószövetségben, amikor beszél arról, hogy Isten elfelejti a bűnt. Az egyik, amit már többször említettem, amikor Isten azt mondja, hogy amikor ő útteszi a mi bűnünk olyan messze a nyugattól a keletig. És azt látjunk, hogy a nyugat és a kelet, ha az ember indul nyugat fele, meddig tud menni nyugat fele? Mindörökké. Az ember tud menni nyugat fele, és megy, és megy, és soha sem érkezik. Ha éjszak és délról lenne szó, akkor korlátozott a távolság. Ha az ember éjszakra megy, egy idő után érkezik, és nem tud tovább éjszakra menni. Ha az ember délre megy, oda érkezik. De a példa, amit Isten ad nekünk, ő azt mondja, hogy ő így eltávolítja a mi bűnünk, amilyen messze a nyugattól a keletig. Jézus azt mondja a Mikiás könyvében, a 7. rész, a 19. versben, hogy a mi bűneinket ő leteszi a tenger aljába. A tenger legmélyebb pontra. A kép, amit ez próbál mutatni, az, hogy ha valami oda megy le, az nem jön vissza. Az ott van, az a rengeteg víz alá. Az nem jön vissza. Ő azt mondja az Ézsaiás első rész, a 18. versben, hogy a mi bűnünk olyan fehér lesz, mint a hó. Ő teljesen megtisztít. Fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy milyen nagy az Isten kegyelme. Olvasunk a Róma 5:8-ban, hogy Isten szerette minket, amikor még bűnösök voltunk, és ő megtisztít, ő megbocsát. Ő egy új lehetőséget ad nekünk, egy új kezdet. Mi azt látjunk ezt a bűnös haszon helyzetben, mi ezt látjunk Paul életében, ha nézünk röviden a Filippi level 3. részben, Paul beszél az ő életéről, és a 12., 13., 14. versben a következőt olvasunk. Nem, mint ha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy még is ragadjon, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvérem, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél fele. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Itt ebben az ige szakaszban Paul azt mondja, hogy ami volt az én életemben, én azt elfelejtem. Azt mögöttem teszek. És mi tudunk nézni a Paul életével, volt nagyon pozitív. Az előtti versében Paul felsorolt azt, hogy ő kicsoda volt. Ő pozícióban volt, ő nagyon magas volt. Ami kellett, az megvolt neki. Ő egy olyan család háttérből jött, egy olyan pozícióra jutott. De annak ellenére ő azt mondja, hogy ezt elfelejtem. De volt egy másik oldal a Paul életében, hogy ő üldözte a keresztényeket. Ő ott volt, és részt vett abban, hogy megölte keresztényeket. És Paul valahogyan azt mondja, hogy ezt tudok elfelejteni. Ezt tudok mögöttem tenni, és tudok látni azt, hogy Isten ad nekem egy új kezdet. Egy új lehetőséget. Paul nem engedi azt, hogy az, ami volt az ő múltjából, az lebénítja őt a jelenben. És én nem tudok felsorolni, hogy mi volt az életedben a múltban. Mi volt az, ami egy tehér neked, ami visszatart téged. De Paul azt bátorít minket, hogy az, ami volt, az le kell tenni. Azt el kell felejteni. Ahogyan Isten elfelejti a mi bűnünket. Az mögöttem van, és utána azt látjunk, hogy kell előre menni. Az előre menéssel azt látjunk, hogy azt mondja, hogy igyekezem neki feszülve. Ez valamit, amit Paul beletette az ő egész élete. És amikor van egy új kezdet, akkor nekünk is kell látni, hogy van egy lehetőség, hogyan élek ezzel a lehetőséggel. Az ember átmegy egy másik iskolába. Esetleg, ahol eddig volt ő egy teljesen átlag alatti tanuló volt. De azért olyan volt, mert nem igyekezett. És akkor, amikor kerül abba az új helyzetbe, akkor tud dönteni. Most fogok igyekezni? Most tudok-e más hallgató lenni, mint eddig voltam? Neki feszítem, igyekezem, vagy nem? Az ember kezd egy új munka. Akkor megint az a lehetőség. Én meg vagyok elegedve, vagyok, hogy én egy a sok között vagyok, és én teljesen átlagos akarok lenni. Vagy én azt mondom, hogy én szeretnék egy kiváló munkás lenni ezen a munkahelyen. Mert ezzel tudok megfelelni. A főnökömnek ezzel tudok lényegebben és fontosabban dicsőséget hozni Istennek. A Paul, amikor volt egy új lehetőség, élt azzal a lehetőséggel. Utolsó igét olvasom, a 2. Korintus 5. rész, a 17. vers. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten azt mondja, hogy amikor ő élvez tőlünk az a hús, az a körszívet, ő ad nekünk egy hús szívet. Ő ad az embernek egy új életet. A példát, amit sokszor használom, amikor látjunk ezt az igéje, a változás, ami történik, amikor egy hernyő változik, és a hernyőból lesz egy pillangó. Ez az igéje, az 2. Korintus 5-ben azt mondja, hogy mi egy új teremtés vagyunk Krisztusban. Új teremtés vagy. Az új teremtés képes másképpen élni. Tudunk elérni olyan dolgokat, amit eddig nem. Van képességünk másképpen élni. Lehet az, hogy a mi életünk teljesen változik jó irányba, ha mi Krisztusban van. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy mi egy új teremtés vagyunk Krisztusban. Majd 2 hét múlva fogom folytatni, és egy kicsit többet beszélni arról, hogy milyen az új élet, hogyan változunk, hogyan tudunk változni alapvető területek a mi életünkben. Hogy van az, hogy tudunk győzelem, amikor van valami bűn, ami állandóan visszajön az életünkbe. Azt majd 2 hét múlva. Most látjunk azt, hogy van egy kezdet, egy új lehetőség, egy új időszak az életünkben. Isten ad egy lehetőséget. A kérdés nekünk ugyanaz, mint a kérdés a házasságtűrő asszonynak. Amikor elmegyek, amikor Isten megbocsát, tudunk elmenni, és tovább nem vétkezem? Nem maradok abban az életstílusban, amiben eddig voltam, hanem mint új teremtés. Akinek nyert bűnbocsánat Istennél, most már másképpen tudok élni. Én azt mondom, hogy ez a kereszténység üzenete. Van lehetőség bárhonnan újból kezdeni, és Isten kész megbocsátani, és Isten kész adni nekünk egy új szívet. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy te adsz nekünk új lehetőséget, hogy újból tudunk kezdeni. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk elfelejteni azt, ami mögöttünk van, és tudunk futni feléd. Örülünk, hogy mint gyülekezet van lehetőségünk segítséget adni fiataloknak, gyerekeknek, hogy ők tudnak megismerni téged, hogy ők kaphatnak azt, amire szükséges van az ő életükben, hogy tudnak megismerni téged, mint személyes megváltót, hogy tudnak úgy ismerni téged, hogy élvezhetnek az üdvösség öröme az ő életükben. Kérjünk, hogy segíts minket is, hogy tudunk tapasztalni azt az üdvösség öröme, amit te adsz nekünk, amikor adsz egy új szívet nekünk. Ezt kérünk a te nevedben. Amen.